Kedves testvérek, drága egybegyűltek, szeretettel köszöntelek benneteket mai Isten tiszteletünk alkalmával, és mindazokat is köszöntöm, akik az interneten kapcsolódnak hozzánk. Folytatnám a múltkor elkezdett sorozatot. Jézus szava: bármit mond, megtegyétek, és áldjátok azokat. Második része következik. És mielőtt folytatnám, szeretném, hogyha átismételnénk azt, ami az első alkalommal elhangzott. Három fontos dologról beszéltem. Emlékeztek-e rá? Miről volt szó a múltkori alkalommal? Jézus kijelentését vizsgáljuk, hogy miket mond az embernek, miket mond az újjászületett embernek, hogy hogy éljen. De ő ezt nem úgy mondja, hogy akkor, amit ő mond, akkor utcu neki, és gyerünk, csináld úgy, mert Jézus mondta, hanem ő úgy mondja, hogy azért csináld úgy, mert te áldott vagy, és te azt hangosabban akarod, megkaptad, áldástat, azért csináld azt, azért tedd azt, mert te az vagy. Átmegye ez a hajszál, hogy azért csinálod, mert azt mondta valaki, hogy csináld, és ezt így kell, vagy azért csináld, mert te az vagy, aki ezt tudja csinálni, és nem azért, mert kell, mert te az vagy, amit csinálsz. Te az vagy, amit Jézus mond. Három dologról beszéltünk a múlt alkalommal. Az áldás és átok szellemi törvényét vizsgáltuk meg, és vizsgáljuk meg a mai alkalommal is. Isten szemszögéből hogy működik az áldás? Nagyon fontos tudni, hogy az áldás az mindig, ahogy a szóban is benne van, az mindig Istentől jön, az mindig a jó. És az átok az sosem Istentől jön, az mindig a rossz. És ha megfigyelitek, akkor lehet látni a Szentírásban, hogy amikor átkot mond Isten, vagy átokról szól, akkor előtte már valami történik. Vagyis amikor Isten az átokról beszél, amikor Jézus megátkozza a fügefát, vagy amikor Jézus a kígyónak mondja, amit mond, akkor mit látunk előtte? Nem azt látjuk, hogy van valaki, és arra Isten rávarázsol egy rossz dolgot, hogy na, mert én ezt most így gondolom, akkor tényleg ez így működt, vagy működj, hanem előtte már történik egy rossz, és arra mondja rá Isten, hogy ennek mi lesz a következménye, hogy az fog tovább folyni. Megfigyeltétek már? Tehát az áldás, és ezért ez egy nagyon fontos dolog, a legutolsó dián fogok beszélni az újjászületett ember állapotáról, az áldás és átok szempontjából, hogy átkozható vagy-e vajon. De már előre szeretném, hogy lássuk ezt a törvényszerűséget, hogy amikor áldás van, akkor azt Isten megmondja, hogy ő mit gondol felőled. Az áldás az mindig felülről jön, minden jó ajándék felülről jön. Amikor Isten átokról beszél, vagy átkot látunk, az mindig a gonosztól van, de Isten csak azt erősíti meg, hogy az tovább fog menni. A fügefát, mikor megátkozza Jézus, miért átkozza meg a fügefát Jézus? Mert egy olyan időszakban volt a fa, amikor... Tessék? És nem volt rajta termés. És Jézus azt mondja, hogy ne egyenek rólad többet. Tehát nem lett volna képes termést hozni, és ezt erősíti meg. Amikor a kígyó az édenkertben az embert becsapja, akkor ő egy rosszat tesz. És erre a rosszra mondja Isten azt, hogy mivel ezt tetted, ennek ez meg ez lesz a gyümölcse. Tehát nagyon fontos érteni, hogy rád kívülről, csak azért, mert te nem tetszel valakinek, vagy rosszat tettél, vagy neki az nem tetszik, vagy tudom is én, valaki megorról rád, és indulatában rád mond valamit, mert megharagszik rád, mert nem úgy szólsz, és akkor azt mondja, hogy bánjon veled így az Isten, vagy legyen ez neked, legyen az neked. Hát rögtön felejtsd el ott a helyszínen, hogy van, mert ennek nincsen, ez nem átok, ez egy hiába való beszéd. Szélnek való bolond ember szava. Tehát azt vizsgáljuk meg, a mai alkalommal, hogy hogyan működik az áldás és átok törvényszerűsége Isten irányából, és az átok a gonosz irányából, hogy Isten mit csinál az átokkal, ha mégis átok közelít feléd. És Isten mit tesz az áldásaival, amit megígért? És ha emlékeztek rá, múltkor azt a három dolgot vizsgáltuk meg, hogy egy személyi életében, személyi szinten néztük meg, hogy hogyan működik az áldás és átok törvényszerűsége, és akkor ígértem nektek, hogy most megnézzük nemzeti szinten, amelyeket személyek alkotnak, hogy hogyan működött Izrael népe életében az áldás és az átok. Egyrészt megvizsgáltuk azt, hogy Ábrahámra Isten konkrét dolgokat mondott ki. Ugye beszéltünk arról, hogy innentől kezdve, ha áldotok valakit, konkrét dolgot mondjatok ki. És beszéltünk arról, hogy figyeljük a Szent Szellem vezetését, mert ez majdnem a profétálás kategóriája, hogy megmondod, hogy ennek az embernek az életébe mit teremjen meg, mi szülessen meg. És Ábrahám életében, amiket Isten kimondott, azok megvalósultak, mert azt mondja az ige róla Róma 4.19-ben, hogy és hitében erős lévén nem gondolt, nem tekintett az ő már elhalt testére. Ez egy kulcs dolog, hogy miközben Isten igéje mond neked valamit, és te ezzel szemben más tapasztalsz a bőrödön, a másikon, ne arra nézzél, ne arra tekintsél, ne az legyen neked a valóság. Azt mondja az ige, hogy nem gondolt. Ezt múltkor kifejtettük, és csak ismételném, hogy ez a gondol kifejezés, tehát amikor te kapsz egy diagnózist, vagy van egy betegséged, vagy van egy állapotod anyagilag, kapcsolatilag, bárhogy, akkor azt mondja az ige Róma 4.19-ben Ábrahámról, hogy ő erre nem gondolt. A gondol azt jelenti, hogy észrevesz, számításba vesz, szem előtt tart. Tehát Ábrahám nem azt vette észre, nem azt számította be, nem azt tartotta szem előtt, amit látott, amit átélt, hanem azt, amit Isten igéje mondott róla. És azt mondja a 21. versben, hogy Ábrahámnál mikor valósultak meg ezek az áldások. Konkrétan megmondja az ige, volt egy pont, amikor teljesen elhitte. Amikor teljesen elhitte. A táborban fogok majd arról beszélni, hogy mi a különbség az információ, a tudat és a szellemi valóság, az élő működő szellemi valóság között. Hogy milyen az, amikor egy információ csak van a fejedben, te csak tudsz dolgokról. Tudom, hogy az Úr tudja. És akkor mi van? Persze, hogy tudja. Nem az a kérdés, hogy ő tudja, hanem az a kérdés, hogy te éled-e azt, amit az ő igéje mond. Tehát meg fogjuk majd nézni ott. Nagyon, nagyon komoly. És azt mondja az ige, hogy amikor teljesen elhitte, teljesen meggyőződésre jutott, hogy nem az a valóság, amit ő átél. Beszéltünk másodjára arról a kérdésről, hogy istentelen emberek áldást vesznek a jelenlétedből, az életedből. Ha te áldottként vagy jelen, ha úgy vagy jelen, hogy te áldott vagy, ha csak tudod, hogy áldott vagy, akkor nem. Ha te úgy vagy jelen ott, hogy te áldott vagy, ez egy más állapot. Annak erőtere van, mondom így most ilyen futurisztikusan. Annak, ahogy az ige mondja más szóval, légköre van, illata van, mint egy parfümnek. És ezt az ige, az sose beszél csak úgy, hogy én beszélek csak úgy sokszor. De amikor az ige mond valamit, abban mindig valóság van. Az ige mindig az életről, élő és ható, élő dolgokról beszél. Amikor te áldottként vagy jelen valahol, akkor te belőled illat árad, azt érzékeli egy másik ember, lehet, hogy nem mondja meg soha neked. De hatással vagy. Harmadik dolog, amiről beszéltünk, ez volt a kemény, ez volt a szívszorongató. Hogy, és ez nagyon kemény, még nekem is nehéz sokszor elhinni, Isten áldását nem zárja el az, ha te bűnt követsz el. Pont. Vesző. Felkiáltó jel, aláhúzva, dőlbetű, kiemelve, piros villog, szirinázik minden. Ábrahám életében láttuk személyesen, hogy amikor nyílegyenes személyben hazudott embereknek, amikor megbeszélték a feleségével, és ő is nyílegyenes személyben hazudott, akkor Isten áldása, ígérete, szövetsége nem szakadt meg. Ez lesz majd az utolsó ígévers, amit ma fogok kibontani, amit már ígértem is az utolsó diánál. Sem akkor nem vonta meg Isten az ő szövetségét és áldását Ábrahámtól, mert amikor ő ezt kimondta, az elindult és végig beteljesedett, és a mai napig halad előre. Mert azt mondta, hogy az a három, amit Ábrahám kapott, egyrészt mi volt, hogy kap földet, ahol nagy nemzetté lesz, a nemzeteket megáldotta, és azt mondta, hogy az áldás átok szellemi törvény, aki téged áld, azt megáldom. Aki téged átkoz, azt megátkozom. Láttatok, milyen érdekes, ma az ige itt is mondja, hogy aki téged átkoz. Aki gonoszul jön feléd, amikor a gonoszság megindul feléd, akkor azt mondja, Isten, megátkozom. Majd meglátjátok a mai történetben, hogy mit jelent ez, hogy akkor ő megátkozza. Nem azt jelenti, hogy akkor Isten kitalál valamit és elvarázsolja, megigézi, szó sincs erről. Hanem azzal az átokkal fog kezdeni Isten majd valamit. És azért igaz ez az állítás, hogy nem fordul el Isten tőled, ha bűnt követsz, mert ezt tanítják, ezt tanultam. Mert azt mondja Róma 4:8, hogy áldott ember az, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít. És neked és nekem tulajdonít Isten bűnt? Nem. Melyik ige bizonyítja ezt? Amiről beszélek, azt mind az ige alapján mondom. Ezzel lehet vitatkozni, velem ne vitatkozzon senki. Hanem csak az igét nézzétek meg, és nézze meg bárki, aki olvassa. Ezek nagyon határozott és nagyon új kijelentések, amikről nem akarnak beszélni az emberek, mert nem ez az Isten képi az emberek fejébe. Áldott az az ember, Róma 4:8, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít. És neked Isten tulajdonít bűnt? Nem. Tessék? Hát nem akartam fokozni, de Rudi fokozta. Még a világnak se. Na ezt vedd be. Ezt vedd be. Ezt értsd meg. És ha egy ember küszködik, és lelkiismereti terhe és kényszere van, akkor beszélgess erről az igéről vele. Hol mondja ezt az ige, testvérek? Mert ige mondja, nem mi mondjuk. Mindig el fogom mondani. Az újjászületés. Az újjászületett embereket folyamatosan az a vád éri. Olvashatjuk ezt nemzetközi szinten, tapasztalhatjuk a bőrünkön. Az újjászületett embereket mindig az a vád éri, hogy felszabadítják a hívőket a bűnre. Mindig ez a vád. De hogy lehet felszabadítani valakit a bűnre, akiben Krisztus lakik? Hogy lehetett Krisztust bűnre kényszeríteni? Sehogy. Hogy tudnak téged bűnre? Hogy tudsz te bűnt akarni elkövetni, amikor Krisztus szereme lakik benned? Hát próbáld meg! Úgy fogsz tudni bűnt elkövetni, ahogy Jézus tudott bűnt elkövetni. Ez a te osztályrészed. Hol mondja ezt az ige? Hogy Isten neked nem tulajdonít bűnt, és akkor ennek a fokozása, hogy a világnak sem. Nem, hogy neked, a világnak sem. És innentől kezdve gondolkodj el azon, amikor hívő emberek, tanult hívő emberek, teológián végzett emberek, felszentelt lelkészek, meg ki tudja, milyen tekintő emberek erről beszélnek, hogy na, vigyázz, mert ha. Hol mondja ezt az ige, testvérek? Korintusi levél, nem? Egy másik János. Az is jó, amit mondasz, hogy egyetlen egy áldozatával örökre eltörölte. De a korintusi levél, amit említett a Rudi, ő 2 Korintus 5:19. Mint hogy az Isten volt az, nem én mondom, nem az újjászületett ember szabadít fel benneteket a bűnre. Az ige azt mondja, mert hogy Isten volt az, és az igével vitatkozhattok, az a ti életetek. Mert hogy Isten volt az, aki Krisztusban megbékéltette magával a világot, nem az újjászületett emberekről beszél, nem a hívőkről, nem a vallásosokról, nem a gyülekezetbe járó. Nem. Azt mondja, a világot. És ezt nem tudják bevenni emberek. Nem tulajdonítván nekik az ő bűneiket. És ezt, hogy ők megtudják, ezt rátok bízta meg rám. Erről a három dologról beszéltünk a múlt alkalommal, és minden egyes alkalom előhozom ezt az igét, mert azt gondolom, hogy az identitásunk legfőbb alapja az, amit Isten igéje mond rólunk, és Mária identitásának, mert szólt anyja a felszolgálókhoz, hogy bármit mond nektek, megtegyétek, Mária identitásának is volt alapja. Mi volt az a két alapja, ami alapján Mária egy vadidegen szolgácsapatnak azt mondta, hogy figyeljetek, ő bármit mond, mindent tegyetek meg. Mi volt ez a kettő? Mindig ismételjük, és itt kell, hogy kifoljon a végén. Mert ez fog nektek erőt adni a hétköznapokban, amikor eszetekbe jut az, hogy hát Mária ezt mondta, ő is egy földi, én is egy földi ember vagyok. Ugyanazt mondta, ugyanaz vonatkozik rá, mint rám. Mit mondott Mária? Emlékeztek rá? Tessék? Ezt Jézus mondja. De miután beszél Jézussal... Ja, bocs, igen, igen, Erzsike, köszönöm szépen. Ezt Mária mondja, de miután mondja ezt? Mi volt az a két fontos dolog, ami alapján ő ezt kimerte mondani idegeneknek. Mi alapján mondhatod te idegeneknek azt az örömhírt, ami le van írva a Bibliában? Így van. Kijelentése volt fiáról, hogy ki lesz az ő fia. Tehát volt egy kijelentése az isteni szeméről. Mindig ezt szoktam megkérdezni, van-e neked kijelentésed Jézusról, hogy ő ki? És van-e neked kijelentésed arról, hogy Jézus is, és Isten szemében te ki vagy? És mit mondott Mária, mikor az angyal azt mondta neki, hogy te veled ez meg ez fog történni, mikor megáldotta őt, hogy gyermek áldása lesz? Legyen a te beszédet szerint. Testvérek, Mária meggyőződésének alapja Isten szava volt. Az angyal szava, amit kimondott, azt mondta Mária az angyali szóra, legyen úgy. A te életed akkor fog gyümölcsözni és működni újjászületett emberként, szellemi emberként, ha te az igére azt mondod, amit olvasol, legyen úgy. Még akkor is, ha nem azt látod. És a másik, amit Joe mondtál, hogy tapasztalta az ő fiát. Tehát együtt élt vele és látta. És ekkor szoktam nektek arról beszélni, hogy régen mindig azt mondtuk egymás között, amikor tanultuk ezt, hogy hát neki könnyű volt, mert ott volt közöttük. Én most megkérdezem, hogy neked könnyebb-e vagy nekik? Nem költői a kérdés. Neked lehet könnyebb, vagy a tanítványoknak volt könnyű? Én azt gondolom, hogy nekünk könnyebb. Miért? Mert nem közöttük élt, nem közöttünk él Jézus, nem velünk él Jézus, hanem, és most a szó, hogy értsétek, hogy ki akarom nagyítani, hanem bennünk él Isten szelleme. Ez a lakik, ez az él tartózkodik, letelepedik, lakik valamit. És azt mondja az Isten igéje, hogy ha ez a szellem nem a te birtokod, akiben pedig nincs az Isten szelleme, az nem az övé. Ez a nincs benne, ez azt jelenti, hogy birtokába kerül. Együtt él vele. Ez az alapja Mária kijelentésének, és ez az alapja, ez lehet az alapja a te életednek és az én életemet. És amiről beszéltem az elején, hogy Jézus azt mondja, hogy áldjuk azokat, akik titeket átkoznak, és imádkozzatok azokért, akik gonoszul bánnak veletek. Ugye a kijelentések, amik Jézus szájából elhangoznak, nem azért vesszük át, hogy mi innentől kezdve menjünk és csináljuk így, hanem azért mondja Jézus, hogy csináljuk ezt, mert mi már ezek vagyunk. Ne azért tegyünk valamit, hogy megkapjuk, hanem azért tesszük, mert a miénk. És ez a példa jutott múltkor eszembe, hogy ha a te pénzed nálam van, akkor te miért jössz én hozzám? Hogy megkapd a pénzedet, vagy hogy kérjél tőlem pénzt? Ha a te pénzed nálam van, miért jössz hozzám? Hogy kérjél tőlem pénzt, vagy azért, hogy megkapd a pénzedet? Nem szójáték. Nemzeti szinten. Nézzük meg, hogyan működött az áldás és az átok törvényszerűsége Izrael népe életében. Először is azt fogjuk megnézni, hogy az antiszemitizmus hol indul el valójában? Hol indul el a zsidó kiirtásának a történelmi folyamata? Első szülöttek és a vízbefolytás. Hol volt az első szülöttek megölése, és hol volt a gyermekek, zsidó gyermekek vízbefolytása? Emlékeztek rá? Egyiptomban. Azután meghalt József és minden testvére és az egész nemzedék. Izrael fiai pedig szaporák voltak, szaporodtak és sokasodtak, és nagyon hatalmassá lettek, úgy, hogy megtelt velük az ország. Mi történik a néppel itt? Mi? Áldás. Milyen áldás történt itt meg velük? Így van. A Mózesnek, Ábrahámnak adott áldás. Második Mózes első fejezetében van, amikor leírja az ige, hogy József meghal. József ekkor 110 éves volt, és az ő egész nemzetsége, mindenki meghal. És ekkor milyen állapotban van a nép? Emlékeztek rá, hogy ekkor milyen állapotban van a nép? Hát itt van, itt az ige. Figyeljétek az igét. Szaporodnak, az áldás rajtuk van. De mi történt ezután közvetlenül? József, miután meghal, egy új fáraó, egy új király támad, akiről azt mondja az ige, hogy nem ismerte Józsefet. És mit lát ez a király? Mit lát? Tehát egy pogány ember mit lát? Ezt. Ezt látja a pogány ember, hogy tele van az ország. És így szól a népéhez az új fáraó. Mikor látja, hogy mi történik az ő országába, akkor így szól a népéhez. Íme az Izrael fiainak népe nagyobb és hatalmasabb nálunk. Na, ezt kapt ki Ábrahámból, mi lett? Kivonatosan idézem, mert ugye hosszú. Hajcsárokat rendelt ezért föléjük, hogy nehéz munkával sanyargassák őket. Ez részben gabonatároló városok építése volt, hát azt tudjátok, milyen egy várossal építeni. De mit mond az ige? Figyeljétek, mit mond az ige? Nagyon fontos szellemi tanulság van benne, de minél inkább sanyargatták őket, annál inkább sokasodtak, és annál inkább terjeszkedtek. Az ábrahámi áldás gőzerővel halad előre. Nem tudja megtörni az emberi sanyargatást. Figyelj, mert ebbe a világba élsz. Figyelj, mert Isten áldása van rajtad, szellemi kijelentések vannak feletted, és figyeld, mert ez a világ közben téged próbál sanyargatni. Figyeld mindig a párhuzamot a történetből. Pedig, ja, és hogy ennek mi lett a következménye, ezért féltek Izrael fiaitól. Az áldás, az isteni áldás az nem az, amikor azt mondja valaki, hogy hát neked szerencséd volt. Ó, te jó helyre születtél. Hát neked könnyű. Téged támogatnak a szülők. Az isteni áldás nem ilyen, hogy egy valaki észreveszi. Az isteni áldás olyan, hogy félelmet is kelt. Az emberek szemét úgy megböki, hogy mi történik veled. Nem igaz, hogy neked így megy. Nem igaz, hogy neked ez összejön. Pedig kegyetlenül dolgoztatták az egyiptomiak Izrael fiait. Kemény munkával keserítették életüket, sárcsinálással, vályogvetéssel és mindenféle mezei munkával, sokféle munkával kegyetlenül sanyargatták őket. Azt mondja az ige, hogy így szólt a népéhez. A szól kifejezés, ami ott van a héberben, az azt jelenti, hogy szívbeli szándék, szívbeli akarat, terv, egy indíték, egy elrendelés, egy parancsolat, egy szándék. Más szóval egy átok, egy rossz kívánása. Amikor azt mondja az ige, hogy sanyargatták a népet, az nem csak annyit jelentett, hogy mi, ez nagyon szép magyar szó, hogy sanyargatták, ó, hát sanyarú sorsa van. Igen, amikor rámondjuk valaki, hogy sanyarú sorsa van, azért azon megesik már a szívünk. De hogy itt a sanyargatás nem ennyi volt, hanem ez a szó azt akarta magában, hogy megalázták őket, elnyomták őket, lenyomták őket, megerőszakolták őket, kínozták őket. Minden, hogy ahogy csak lehetett, pusztítani akarták őket. De nem volt elég, mert az isteni áldás védelme alatt éltek. Ezért nagyon fontos azt megértened, hogy ha keserűség, ha támadás éri az életedet, a hited miatt, a veled történő dolgok miatt, a tapasztalataid miatt, az életed miatt. Mert Isten áldottja vagy, és ezért téged támadás ér. Ezért téged egy nép, egy közösség, egy egyén piszkál, kinyilvánítja a nem tetszését. Akkor az ezért van. Ebben a világban, az ördög világában nem néz az ördög jó szemmel az, hogy te neked megy. Hogy te áldott vagy, hogy te szapora vagy. Hogy te bővölködsz. És mint szoktam mondani, bővölködés nem csak ezt jelenti. Sőt. Nem fognak örülni annak, hogy te áldott vagy. Tehát, miközben éled itt az életet, ez azért fontos, mert miközben éljük az Isten által áldott életünket, megjelenhet körülöttünk a rossz. Tudd be ennek, hogy áldott vagy. Azért van. Nem kell ezeknek sok jelentőséget tulajdonítani. Áldott vagy, és ez nem tetszik. Isten a helyén van. Ha sanyargatnak téged, akkor is, amit Isten rád kimondott, amit Isten ígéje rólad mond, az igaz, az működik, az hat, az élő, és az előre fogja vinni az életedet. Az első fázisban nem tudták megtörni őket, mert minél inkább sanyargatták őket, annál jobban. Jön a második fázis. Ha az ördög nem tud a birtokába keríteni, akkor azt szeretné, ne is létezzél. Illenemesen egyszerűen, emberülő volt kezdettől fogva, a második fázis az, ezután azt mondta Egyiptom királya, megint az átok, a belső szándék, a belső indíték, a héber bábáknak, figyelj, a héber bábáknak, amikor héber asszonyok szülése körül segítkeztek, nézzetek a szülőszékre, ha fiú, öljétek meg, ha pedig lány, hadd éljen. Mert kivonatosan idézem, mert a héber asszonyok nem olyanok, mint ezt a bábák mondják a fáraónak, mert a fáraó reportra hívja őket, hogy miért csaptatok be, ugyanis nem ölték meg a fiú gyermekeket. Szaporodott a nép megint, a fáraó ezt látja, oda hívja a két héber bábát. És akkor mit válaszolnak a héber asszonyok? Mert a héber asszonyok, a két bába mit válaszol? Mert a héber asszonyok nem olyanok, mint az egyiptomiak, hanem életerősek. Mire a bába eljut hozzájuk, már szülnek. És mivel bábák félték Istent, megszaporította háza népüket. Minden újszülött fiút vessetek a folyóba. Tehát ez egy történet, amikor azt mondja a fáraó, hogy el kell írtani, ki kell írtani az elsőszülött gyerekeket, hogy ne szaporodjanak tovább. A héber, két héber bábára rábízzák, és ezek a bábák nem csinálják ezt, mert félik az Istent. Mivel nem hajolnak be az átoknak, hanem Istenre hallgatnak, áldottá válnak, Isten megszaporítja a házuk népét. A fáraó, mikor meglátja, hogy mi történik, akkor oda hívja őket, és azt mondják, hogy a héber asszonyok nem olyanok, mint az egyiptomiak, hanem életerősek. Mikor a bába eljut hozzájuk, mikor a gyilkos megérkezne, már megszültek. Amikor ezt az igét olvastam, azonnal bevillant a szívembe, testvérek, nagyon sok ember tapasztalata, nekem nagyon sokszor tapasztalatom az, hogy miközben Isten, mikor Isten elkészít egy áldást, és mielőtt az megjelenne, megjelenik a másik oldal. Támadás alá kerülsz, problémák alá kerülsz. Mielőtt egy áldás elér téged, az ördög ezt látja, mielőtt Isten áldása sokszor kibontakozik, megtámad téged az ördög, hogy elbizonytalanítson, hogy elfordítson Istentől, hogy ne tudd átvenni az áldást. Miért csinálja ezt? Mert az áldás elindult, az áldás útban van, az áldás az egy szellemi törvény, az a tied lesz. És mivel félték a bábák Isten, megszaporította a háza népüket. Isten az ő szavának, ha te engedelmes vagy, ha te abban jársz, amit te vagy, ha te elhiszed Isten igéjét magadról, amit mond az ige rólad, akkor téged megszaporít Isten mindenhol. Idővel, képességgel, talentummal, pénzzel, egészséggel, tudással, bármivel, amire neked szükséged van, gyarapodóvá tesz téged. És ekkor a fáraó azt mondja, amit ugye az elején a címként kiírtam, hogy ha héber bábák nem ölték meg, akkor itt a fáraó az egész ország egyiptomi népéhez szól, és azt mondja, hogy minden első szület fiút, aki megszületik, a folyóba kell folytani. Ezt már nem a hábának mondja, nem a bábáknak mondja. Hogy? Újszülöttet, bocsássatok, köszönöm szépen, hogy segítetek közben. Minden újszülött, vessetek a folyóba. Ezt már Izrael, ezt már az egyiptomi népnek mondja, ezt már nem bízza a bábákra. Mert látták, a fáraó lát, hogy a bábák nem engedelmeskednek. Amikor azt mondja itt az ige, hogy ezek a héber asszonyok nem olyanok, mint az egyiptomiak, hanem életerősek, ez a héber kifejezés azt jelenti, hogy figyeljetek, nagyon sok szóval próbálják ezt visszaadni, hogy hogyan jellemezte akkor Isten az ő népét, hogy mit jelentett akkor héber asszonynak lenni. Ez azt jelenti, hogy amikor ők azt mondták, hogy ugye így fordítják el, hogy életerős, akkor ez azt jelenti, hogy ők élnek, ők jól élnek. Ők boldogulnak, ők életben maradnak, ők tovább élnek, ők újjáélednek, felélednek. Ha támadás éri őket, akkor is ők újjáélednek. Meggyógyulnak, felgyógyulnak, egészségesek. Sőt, életet adnak, életre kelnek, életben tartanak. Megelevenítenek, megújítanak, megmentenek a haláltól. ez volt akkor egy héber asszony. Így jellemz az ige. Ez vagy te Isten igéje alapján most. Ha te elhiszed, hogy Ábrahám áldásai a tieid, és ha nem hiszed el, akkor várd ki a végét, az utolsó dián el fogod hinni. Az antiszemitizmus nem áll meg, amíg el nem pusztul a nép. Tehát az antiszemita szülőház Egyiptom. És rögtön megjelenik, hogy el kell pusztítani, el kell törölni a népet. Nézzük azt, hogy Isten, erről beszélünk, hogyan működteti az áldás és átok törvényszerűségeit. Mit beszéltünk az elején? Megjelent a gyilkosság, hogy Izrael népét pusztítsák el. Megjelent az eltörlési szándék. Megjelent a gonoszság velejárója. A teljesség ennek az egésznek. Mit beszéltünk már az első alkalommal, hogy Ábrahámnál láttuk, hogy megátkozom azt, aki téged átkoz. Isten, és nagyon érdekes a történet, hogy Isten hasonló átokkal válaszol. Vagy inkább azt mondom, hogy ugyanaz az átokkal válaszol vissza. Sőt, inkább azt mondom, egy feléd elindult rosszat visszafordít. Tehát, hogy értsük meg, Isten nem találja ki a gonoszt, és a gonoszt pusztítja el. Nem találja ki, és rájuk varázsolja. Hanem a gonosz megszületik sátánnál, az elindul feléd, és akkor Isten, mint egy pajsként odaáll, és visszapattintja arra, ahonnan ez elindul. Nézzétek meg. Ezt mondta át a fáraónak, ugye Mózeshez beszél Isten. Így szól az Úr. Izrael népe az én elsőszülött fiam. Elsőszülött fiam. Ezért azt mondom neked, bocsásd el az én fiamat, hogy szolgáljon nekem. És ha te vonakodsz elbocsátani, íme én megölöm a te elsőszülött fiadat. Mit csinál itt Isten? Az az átok, amivel megtámadták a zsidó gyermekeket, a zsidó népet Egyiptomban. Azt az átkot Isten mit csinál az az átokkal? Az előbb mondtam. Visszafordítja, és odaérkezik vissza, ahonnan elindul. Izrael népe az ábrahámi áldás védelme alatt van. Ezért a megtámadott népről lepattan az átok, a szándék, és Isten visszafordítja a népre. Ha ti meg akartátok ölni a zsidó újszülött fiúkat, akkor én megölöm az elsőszülött fiúkat. És megtörtént. Megtörtént. Átokra hasonló átok. Azt mondja 2 Mózes 15:3-4-ben az ige, hogy vitéz harcos az Úr, Jahve a neve. A fáraó szekereit és seregét tengerbe vetette, válogatott harcosai belefúltak a vörös tengerbe. Nem csak, hogy a gyermekekért gyermek következett, hanem a vízbefolytással válaszolt Isten. Ugye milyen érdekes? Az elsőszülött fiúkat meg akarták folytani vízbe. Isten az elsőszülött gyermekeket, újszülött, elsőszülött megölte. A 10. csapásnál meghaltak. De vízbe akarta őket, folyóba akarta őket folytani, belefulladtak a tengerbe, a vörös tengerbe. Isten visszafordítja. A rád kimondott átok visszaszáll. Úgy átkozzál meg valakit, úgy gondolj valakiről rosszat, úgy mondjál ki neki valamit, hogy az Isten megvert téged, vagy ez legyen, az legyen veled, hogy vigyázz. Mert az utolsó dián kiderül, hogy miért nem fog rajtad az átok, sőt, nagyon vigyázz, ha ilyen indulata gerjedsz, mert visszafordul az átok. Nézzük meg az áldást! Három történetet fogok ma felhozni, ebből megnéztünk egyet az átokról szól, a második egy áldásról szól, és a harmadik is egy átokról fog szólni. A második egy áldás. Tudjátok, hogy ki voltak a kineusok? És mit jelentett a kineusok áldása? Beugrik-e most így hirtelen? Bátran, bármi eszetekbe jut, hogy bátran induljatok el. Kineusok. Vagy más szóval kéneusok, nem kananeusok. Voltak kitteusok, voltak kananeusok, kéneusok, kineusok, így hívták őket. Nem. Nem, nem. Nem így mentek hozzájuk, de mentek hozzájuk. Áldásról beszélünk, a kineusok megáldották Izrael népét, amikor kijöttek Egyiptomból. Így szól a seregek ura, megemlékeztem arról, amit cselekedett Amálek Izraellel, hogy útját állta neki, mikor feljött Egyiptomból. Emlékeztek rá, hogy mikor kijönnek és mennek, és ott vannak a hegynél, és mennek tovább a pusztába, akkor Amálek fogja előjön a pusztából, és megtámadja a zsidókat. És itt van az a híres történet, hogy Mózes leül, mert nem bír már állni, és akkor ott van vele, Áron és Húr, és mit csinálnak? Tartják a kezüket. Ez az a történet, mikor Amálek megtámadja. Nagyon érdekes, mert amit elindul, az 400 év múlva ér véget. Saul vett véget ennek a háborúskodásnak, de itt kezdődik a kivonulásnál, a kijövetelnél. És 1 Sámuel 15 beszél arról, hogy amikor kijöttek, és sanyargatva voltak, akkor ezek a kineusok irgalmasságot cselekedtek Izrael minden fiával. És az a durva, hogy innen tudjuk meg, hogy a kineusok jót tettek, és látjátok, hogy mit csinál Saul, amikor 400 év múlva megkapja Istentől, hogy na, ami megíratott annó Mózes második fejezetében, hogy írd meg, tehát még azt mondta Isten, írd meg azt, hogy én Amáleket eltöröm a föld színéről. Tehát megíratta, 400 év múlva, amikor Saul király, akkor Saulnak megadja Isten megbízatásként, hogy amit akkor megírattak, azt most neked meg kell csinálni, végre kell hajtani. És itt van, és mondja Saul a kéneusnak, ugyanis elmegy Saul Amálekkel megütközni, és mikor odaér, akkor meglátja, hogy ott vannak a kineusok közötte. Na de mit csinál a király ekkor, amikor ott az ellenség között él a kineus, az átok között ott az áldás. Mit csinál Isten? Hát most férfiak voltatok katonák, mondjátok el nekem, nekem a kommandónál ez így könnyebb volt elképzelni, hogy milyen az, amikor te harcba vagy. Hát, amikor harcba vagy, akkor tudod, hogy hogy néz ki a saját katonád, és látod, ki az ellenség. Egy kutya, fegyver van a kezébe, ellened jön, azt le kell kaszabolni. Amikor az ember terhelés alatt van, feszültség alatt van, és az életére megy a játék, akkor fókuszált a látás, hogy nem lát semmit, csak a fegyvert, és meg kell ölnöm. Na most, hogy tudsz te kiválogatni egy Amálekita közül egy kineust, mikor harcolsz? Sehogy. Saul ezért küldi el, mert egy harcban nem lehet. Tehát egy harcban nem lehetett volna ezt megoldani, hanem Saul üzen a kineusoknak, hogy na, menjetek innen elfele, mert ti irgalmasságot cselekedtetek Izrael minden fiával. Áldásra Isten hasonló áldással válaszol. Védték, áldották akkor Izrael fiait a kineusok, most Saul nem felejtette el. Isten az áldást sosem felejti el, még ha 400 év múlva van akkor sem. Ábrahámnak, mikor megígérte, 20 akár 30 év után teljesítette. Nem felejti el az áldást, de fogja teljesíteni, ha teljesen elhiszed, hogy az ige rád igaz. És ezt mondta, mert ezt mondja az ige Ábrahámnak 1 Mózes 12:2-ben, megáldom azokat, akik téged áldanak, és megátkozom azt, aki téged átkoz. És Isten tartja a szavát. A harmadik átok a Hámán esete. Emlékeztek Hámára, mit csinált valójában? Mi történt ott? A Perzsa birodalomban vagyunk, és van ott egy tisztségviselő, úgy hívják, hogy Hámán, és felemeli őt a király, az akkori Perzsa király, magas szintre, és mindenki meghajol neki kivéve a Márdokeust. Nem hajtott térdet, és nem borult le előtte. Sátán újból a nép életére fog törni. Nem nyugodott bele abba, hogy nem írtotta ki ezt a nemzetet. Látjátok, a mai napig is ez megy. Ki akarja írtani, és egy ilyen dologba belekapaszkodik. Egy ember pökhendisége, egy ember gőge, hogy mindenki meghajol, az egy ember nem, mit számítana neked? Te most ilyen szeremmel azt mondanád, hogy lelked rajta, és foglalkoznál a többivel. Ez az egy ember nem, ez fel van bőszülve. Megtelt Hámán haraggal. Testvérek, van egy érdekes szellemiség a világban, a kizárólagosság. Ha valaki kizárólagosságot követel, most ez egy erős axióma, ha valaki kizárólagosságot követel, hogy?
Hát, hogy Hámán, ő Agág volt az utódja. Az annak az Amálekita király Agágnak, akit ott végül is lemészároltak.
Igen.
Az először, vagy igen. Egy kicsit ilyen pingpong volt.
Igen, igen. De hogy nem akartam erre ezt kiemelni. De hogy igen, a származása az onnan van. A lényeg itt most, amit ki akartam emelni, hogy a kizárólagosság szellemisége nagyon veszélyes. Isten kizárólagos tiszteletet kér, de nem követel. Azt mondja a 10 parancsolat, hogy ne legyenek neked. Sőt, ha a héber nyelv szerint azt mondja az ige, hogy ha én vagyok neked az Istened, akkor neked nem lesznek más isteneid. Tehát ha te úgy döntesz, akkor neked ilyen életed lesz. Isten ezt tanácsolja az embernek. De ha nem hajol meg valaki Istennek, nem fogadja el urának, akkor egyszerűen csak be fog következni rajta, amit elmond az ige, hogy Isten nélkül él, ezért ez lesz a következmény az életének. A gonosz oldaláról a kizárólagosság az nem így működik. Az nem úgy működik, hogy ők nem hajolnak meg, akkor békén hagyjuk őket. Szó sincs róla. Ha valaki nem hajol meg a gonosznak, az nem létezhet tovább. Ezt türelmetlenségnek is hívják, és ez nagyon erős szellemiség, főleg a vallási türelmetlenség is, itt vagyunk célnál, hogy ne csodálkozz azon, ha ma olyan jelenségeket látsz, vagy a történetben olyat láttál, hogy azért, mert te így hittél, ezért így bántak veled. Ez ezért van. A kizárólagosság, a vallási türelmetlenség, a politikai türelmetlenség, a különféle türelmetlenség, magyarul az, hogy nem fogadom el őt úgy, szabadnak, hogy van, ez mindig ördögi jelenség, ez mindig ördögi tulajdonság. Mert Isten téged szabadon hagy. A tékozó fiú elmehetett. Te, ha az Isten nélkül és elmondja, Isten rendben van, ez is ez lesz a következmény, és meghalsz. De ő nem mondja azt, hogy már pedig akkor is engem fogsz hódolni, vagy ha nem, akkor kinyírlak. Tehát ilyen nincs. Az ördög oldalról viszont ez van. A kizárólagosság, az ilyen erős kizárólagosság egy ember miatt egy egész nemzetet ki akar írtani. Tehát a kizárólagosságra nagyon vigyázz magadba, amikor te kizárólagosan igényled magadnak azt, hogy amit te mondasz, vagy a te véleményed, vagy aki te vagy, vagy amit te tudsz, hogy csak az a jó. Vigyázz a kizárólagosságra, mert ez kirekesztő. Ez türelmetlenségre vezet később, ennek ez a gyümölcse. A vallási türelmetlenség mindig kizárólagos. Látjátok, hogy a császár kultusztól kezdve, amikor Isten kultusz kialakult már, onnantól kezdve már nem lehetett más, vagy meghajoltál, vagy kasza volt. Tehát, hogy nincs elfogadás. És van az a fajta politikai gondolkodás is, ami nem fogad el. Ami politikai türelmetlenség, ami azt jelenti, hogy nem tűri meg az, hogy te másképp gondolkodol. És van sok ilyen az élet területén, ha ezt megfigyeled és ezzel találkozol, akkor vigyázz rá. Mert az ilyen típusú gondolkodás, ez mindig életedre törő. Ez mindig veszélyes. Amikor téged nem fogadnak el, az el nem fogadás, az soha nem Istentől jön. Isten elfogad téged, csak elmondja, hogy baj lesz, ha így élsz tovább. Az ördög nem fogadja el, hogy te vele nem foglalkozol, hanem Istennel foglalkozol, hanem azt mondja, hogy baj lesz, és kinyírlak. Tehát, hogy Isten, az ördög az életedre tör akkor, ha te más vagy. Mit csinál Hámán? Elkéri a király pecsétjét, de mielőtt elkéri a király pecsétjét, hazudik a királynak. Emlékeztek rá, hogy mit hazudik a királynak? Hogy van egy nép, a többiek között itt él, és sokan vannak, akik! Mit csinálnak, mit gondoltok, mit mond? A türelmetlenség, hogy bizonyítsa a saját igazát, a saját elképzelését, hazugságba megy bele. Hazugsághoz folyamodik. Emlékeztek rá, mit mondott itt Hámán a királynak? A királyt nem tisztelik, a törvényt nem tisztelik. Tehát a király a saját gőgjét, a saját problémáját, hogy neki nem hajoltak meg, a szépen a királyhoz átvitt és megszemélyisítette, és úgy adta elő, mintha ez a királlyal lenne. Hazudott, egy szemenszedett hazugság. Figyelj, mi történik vele? Ábrahám áldott volt, mikor hazudott, nem úgy bántak vele. Hámán nem áldott volt, ezért mikor hazudott, úgy bántak vele. Majd látjuk, mi lesz vele. Lepecsételte. Annyit tudni kell akkor, hogy Ahasvérus király nevében és lepecsételt, tehát gyűrűjével lepecsételt dokumentumot, Eszter könyve írja le, hogy soha nem lehetett visszavonni. Maga a király sem tudta visszavonni. Ez egy halálos ítélet volt, ami el volt döntve és kész. Testvérek, jöhetnek rendeletek, lehetnek rendeletek, hozhatnak ellened a te hited ellen, bármilyen hozhatnak és pecsételhetnek le dokumentumokat és jogszabályokat. De van egy másik pecsét, ami ezek felett áll, feltörhetetlen, és köze sincs a jogszabályi pecséteknek. Mi ez a pecsét? Emlékeztek rá? Mégpedig hogy? Nagyon jó. Isten áldása pecsétként van rajtad és rajtam egy módon. Efézus 4.30. És meg ne szomorítsátok az Istennek szent szellemét, aki által megpecsételtettetek a megváltás napjára. Testvérek, ha újjászülettek, ha elfogadjátok Istent, ha beköltözhet az életetekbe, akkor a jelenléte az Isten szellem által téged végérvény, ez az elpecsételés az azt jelenti, hogy végérvényesen biztonságba helyez, lezár a megváltás napjára. Örök életed van, amikor ezt te elfogadod és befogad a szívedbe. Földi életedet elvehetik, de a te életedet, örök életedet soha senki. Ez a különbség a két pecsét között. És mondanék, hogy Zéres az ő felesége. Ki volt ez az Éres? Hámán felesége. Figyeljetek, milyen fontos a párválasztás kérdése. Hazamegy a feldúlt főúr, hogy ez a Márdokeus ilyen, meg olyan, meg amolyan, és hogy hú, mit csináljak vele? Nem tudja kitalálni, hogy nyírja ki, hogy tüntesse a föld színéről, ezért mit csinál? A gonoszság nem gondolkodik sokszor. Sokszor a legbutább emberek a leggonoszabbak. Mit csinál? Tanácsot kér. Kitől kér tanácsot? És mondanék, hogy Zéres az ő felesége, és minden barátja. Nagyon fontos a közeg, a társaság, ahol vagy, ahol dolgozol, ahol tanulsz, ahova jársz, ahol rendszeresen időzöl. Ma a lelki gondozás, az ember lélektani fejlődésével foglalkozó tudomány azt mondja, hogy te általában a magad körül lévő, állandóan magad körül lévő 3-5 embernek az átlaga vagy. Vagyis átveszed a szokásaikat, a gondolkodásukat és mindent. És oda kerülsz ebbe az átlagba. Tehát attól függ, milyen közegben vagy, ott oda fogsz fejlődni, vagy oda fogsz visszafejlődni. Az önálló érett gondolkodás. Egy nő, ha hazamész, és azt mondta, hogy fú, te kézed, nem hajoltak nekem, ezt mondta nekem a gyülekezetben, mit csinálják vele? Eltörném a kezét, lábát, mit csinálják vele? Ó, drágám, semmi gond, figyelj csak, akasztasd már fel egy 20 méter magas bitófára. Az annyira látványos. 50 könyök magas fa. Nem? 22 és fél az én számításaim szerint, mert egy könyök 45 centi, de van a hosszú könyök, az 51 centi vagy mennyi. Tehát kétféle könyök volt, vagy régi ókönyöknek hívták, vagy hosszú könyöknek. Ez elég magas ahhoz, hogy mindenki lássa, drágám, ez elég lesz? Hol Márdokeus beindul? De ez szuper! Vagy Hámán beindul, ez szuper! A megalománia felsejlik itt, a nagyság. Nem nektek szól, amit mondok. De a kirívó dolgok, a kirívó öltözet, a nagyméretű dolgok, a nagyméretű házak, autók, a csillogás, a mindenáron kitűnni a tömegből, ez egy nagyon fontos belső működtetés az embereknek. Olvastam olyan 18. századi könyvet, ahol azt írták, hogy a kirívóval vigyázni kell, mert az gonoszságra serkenti az embereket. A kirívó dolgok mögött gonosz indítékok bújnak meg. És ez igaz a nagy dolgokra, meg a túlzott kicsire is. Azt olvastam valahol, hogy vigyázni kell a személyiség és a jelenfejlődésben, ezt még pszichológiában, ezt még a terrorelhajtásnál is tanultuk, hogy az embereknek a bizonyos arcformái, a testük tartása, állása, szóval sok mindenből lehet következtetni egy ember személyiség, hogy mi zajlik benne. És már nagyon régen leírták azt, hogy például az nagyon alacsony termetű emberekkel vigyázni kell, mert nagyon sok gonoszság bújik meg bennük. Tehát a kirívóan alacsony, vagy a kirívóan nagy dolgokra törő emberek mögött nézzetek meg, mi van. Tehát, hogy nem azt mondta, hogy drágám, hát akkor rugasd ki, vagy szúrasd le, mint régen, amikor Sutyomban megölték a fárókat, itt-ottam ott meghalt valaki, gyorsan eltüntették, ez római korban, tehát tipikusan intézték, hogy voltak bérgyilkosok, hip-hops, eltűnt az ember, semmi. Nyoma nem volt a szenátornak ennek, annak, nem úgy bólogatok, akkor az hip-hops leszúrták az után fényes nappal. Tehát a római történelem kegyetlen egyébként, hogy beleolvastok. Itt nem azt mondja, hogy hát intézd már ezt az egy embert, hanem akasztasd ki a főtéren a 22 méteres bitófára, hogy mindenki lássa, csinálj nagyon nagy dolgot ebből. Belül üres az ilyen ember, hiányzik a matyóska babából a töltet az ilyen típusú embereknél, és ezt az ürességet próbálják ezzel pótolni. De miközben a halálos ítélet feletted van, miközben átokkal támadnak rád, aludj nyugodtan éjszaka, drága testvérem. Mert valaki nem alszik. Izrael őrzője nem alszik. Mi történt? A király fölébredt éjszaka, mert nem tudott aludni. Isten nem engedte aludni. És előhozatta a krónikásait, és egy király miről olvastatott magának? Magáról. Köszönöm szépen. És miközben magáról olvastat, kiről olvas? Márdokeusról. Tudjátok, mit csinált Márdokeus? Azt mondja az ige, hogy Márdokeus feljelentette Biktánát és Térezt. Tudjátok, ki volt ez a két udvarmester? Ezek terrorcselekményt egyébként, tehát gyilkosságot terveztek a király ellen, és Márdokeus ezt leleplezte. És akkor ekkor, pont akkor, mikor másnap egyébként a rendelet, csak tehát kivonatosan nézem a történetet, másnap lépett életbe a Hámán által lepecsételt rendelet, hogy a zsidókat ki lehet írtani, el lehet venni a vagyonukat. Másnap lépett volna életbe, és ekkor éjszaka jön ez az álmatlanság, és ekkor éppen pont arról olvasnak, amit Márdokeus csinált. És megkérdezte a király éppen pont akkor. Az áldás az ilyen, az nem szerencse. Az áldás az Isten kimondott szava, hogy hogy történik, ne foglalkozz vele, csak bíz. És hidd el teljesen, hogy Ábrahám megtörténik. És pont megkérdezte a király, és mit kapott ez az ember ezért? És mit mondtak a krónikások? Hát nincs ide felírva semmit. Hó, hát akkor mi legyen vele? És a király reggel mit hall? Emlékeztek rá? Lépéseket hall a király reggel a palotában, és ki van ott? És ki jön? Jön Hámán kezében a papírra, hogy na most akkor a zsidóknak vége, eltörlök mindenkit. Ki van ott? Gyere már Hámán! Mi jár annak az embernek, aki a királynak tisztességet tett? És Hámán mire gondol? Hát saját magára! Ugye magára. Mi jár annak? Hát aki... És figyeljetek, hogy megint a megalománia, hogy mire rejlik az emberben, mit kívánt? Hát nem, mit kívánt? Megkérdezte, hogy mit adnál annak az embernek? Hát mivel magára gondolt, ő ilyen szándékú, mit?
Királyi méltóságot.
A királyi méltóságot, a legjobbat. Hát akinek a királyi koronát a felé teszik, a király ruháját ráadják, meg a király lovát odaadják, az már nem a második, hanem az már egyenrangú. Figyeljétek meg, mit mond az ördögről, a sátánról, mit mond a Biblia, hogy Ezékiel és Ézsaiás írja az mennybe lévő lázadásának az okát. Mit mond róla, hogy mit akart ő elérni? Hogy? Sőt, feljebb teszem a királyi székemet. Így van. Tehát, hogy nem áll meg. Tehát legfelülre a gonoszság nem tűri meg azt, hogy ő ne legyen az első helyen. Nem tűri meg azt, hogy ne legyél alattvaló. Nem tűri meg az egyenrangúságot. Nem tűri meg a másságot. És ekkor előhoz a Hámán a ruhát és a lovat, és felöltözteti Márdokeust. És mit, mert miért? Azt mondta király, hát akkor tedd ezt a zsidó Márdokeussal. Hú, ez az ember mit csinált? Hámán pedig sietett a házába, búsulva, fejét betakarva. Hát mekkora szégyen ez körülbelül? Áldásra, áldás. Átokra, átok. Ezután a felesége megátkozza. És azt mondta neki egyébként, ezt nem raktam be, ezt az igét, igen. Ja, de magamnak felítem. A Eszter 6.13-ban és felesége megátkozza ezután. Tehát, hogy megint a belső lelkület, a legmélyén lévő indíték. Ha Márdokeus, aki előtt kezdtél hanyatlani, a zsidók magvából való, nem bírsz vele. Bizonyosan elesel előtte. Ezt mondta a felesége. És bejött. Átokra hasonló átok. Azt mondta a király Eszternek a vacsorán, a királynőnek. Miután kiderült, hogy mi történt itt, a király felugrott, és azt mondta, hogy akasszák fel Hámánt. És felakasztották erre a fára. Átokra hasonló átok. Az előadásra én mondtam nektek, hogy ha elindul a gonosz feléd, akkor Isten Nem úgy fogja a gonoszt megbüntetni, hogy rávarázsol, ráigéz valamit és kitalál valamit, hanem egyszerűen csak téged, mint egy pajzsként. Izrael népének Isten az ő pajzsa. Mint egy pajzsként megáll és visszapattan. A kezdeményezés visszafordul arra, aki ezt kitervelte ellened. 12. hónapban azért, ez az Adár hónap, annak 13. napján, amikor eljött az ideje a király szavának és végzésének, hogy akkor teljesítessék azon napon, amin a zsidók ellenségei remélték, hogy hatalmat vesznek rajtuk, ellenkezőleg fordult, mert maguk a zsidók vettek hatalmat azokon, akik őket gyűlölték. A személy, aki kitalálta, elvette átkának következményét. A nép, akit felbújtott, hogy fegyverrel támadjon a zsidó népre, elvette átkának, szándékának a következményét, ugyanis mi történik a Eszter, hogy oldja meg ezt a helyzetet? Emlékeztek rá? Mivel a perzsa király törvényszerű rendeletét nem lehetett visszavonni a pecsétje miatt, ezért mit csinálta utána a király? Mit mondott? Adott egy másik rendeletet, ami ezzel szemben állt, és azt mondta, hogy védjék meg magukat. Isten megáldotta őket, hatalmat vettek rajta. Nem csak Hámánt, hanem egyébként a fiait is felakasztotta akkor a fáraó. Ez lett a Purim ünnepe. És volt egy, nem jut eszembe a neve, egy zsidó, a zsidó üldözés, a náci zsidó üldözés idején, az, aki a náci lapokat szerkesztette, a zsidó gyűlő lapokat szerkesztette, azt a férfit felakasztották, mert elítélte a nemzetközi törvényszék. És a felakasztás előtt azt mondta Purim 1920. Azt hiszem ezt a dátumot mondta. Tehát ő felismerte akkor magában, leírják a történészek, felismerte magában az akkori Hámán szerepét, hogy ő is a zsidóság kitörésén munkálkodott, ezért neki mi lett a következménye? Felakasztották ezt az embert. Ugyanis ugye ez lett a Purim ünnepe akkor a zsidóság életében. És az utolsó díj, amiről beszéltem nektek, ez csodálatos, mert hogy eddig beszéltünk egy nép életében lévő átok és áldás törvényeiről, ugye előtte beszéltünk a személy életében, de hogy miért működik ez így ma? Miért működhet ez a te életedben? Itt írja el Jeremiás 31. fejezetében. Íme eljönnek majd a napok, ezt mondja az Úr, és új szövetséget kötök Izrael és Júda házával. Nem olyan szövetséget, amelyet atyáikkal kötöttem azon a napon, amelyen kézen fogtam őket, hogy kihozzam őket Egyiptom földjéről, de megrontották szövetségemet, noha én férjük maradtam. Az előző előadás, az előző istentisztelet tartalmát, mikor ismételtük most az elején, azt mondtam, hogy az átok és áldás törvényszerűségében benne van, hogyha bűnt követsz el, Isten áldása akkor sem fordul el tőled. Itt mondja Jeremiás, hogy megrontották szövetségemet, de én az ő férjük maradtam. Azt tanították nekem 17 évig, ha hibázol, Isten elfordult tőled. Én ezt tanultam, hogyha hibázok, akkor jaj. A mai napig megrezdül bennem az, ha valamit úgy rosszul csinálok, rosszul sül el, és egy törvénytisztelő ember van körülöttem, és azt mondja, na akkor most akkor az Úrtól kapsz azért valamit, néha még így megrezdülök, és akkor mondom, állj, nem. Nem. Megrontották, megszekték, elfordultak attól, amit Isten velük szerződött. És Isten azt mondta, én a férjük maradtam. Nem váltam el tőlük. Ha te elfordulsz Istentől, ha te hibát követsz el, ő nem fordul el tőled. Mert ezt mondja Isten igéje. Isten így bánik az emberrel. Isten nem válik el tőled, még ha te elválsz akkor sem. De itt kiemeli, mint a gyerekeknek beszéltünk, és így kerek az egész mai alkalom, hanem olyan lesz a szövetség, amelyet a napok után kötök Izrael házával, ezt mondja az Úr, mint a matyóska baba. Nem ez van odaírva, de a tartalma ott van. Törvényemet a bensőjükbe helyezem, a szívükbe írom be, és Istenükké leszek, ők pedig népemmé lesznek. Ha akkor, amikor Isten ezt kimondta, hogy én ezt megtartom, én ezt megcselekszem veletek, és megtette, akkor még csak ezt kimondta rájuk. Mennyivel inkább most megcselekszi, amikor nem kimondja rád, hanem nem mondja ezt a szövetséget Isten, hanem lakja ezt a szövetséget. Benned lakja a szövetséget. A szövetséget kötő benned él. Isten az emberben. Összefoglalás. Miről volt szó? Isten egy nemzet életén keresztül mutatta meg itt ebben a második részben, hogy hogyan gondolkodik ő, hogyan működteti őt az áldás és az átok törvényszerűségét, szellemi törvényszerűségeit. Földet kaptak, áldás alatt éltek, védettek voltak az átoktól, és áldás lettek mások életében. Azt mondja Efézus első és második fejezetében az ige, ahol az ember identitását írja le, ahol Isten azt írja le, hogy ő hogy lát téged, nem az, hogy te hogy látsz engem, és én téged, és mi egymást, nem azt írja. Efézusi levél azt írja le, hogy látja Isten az embert. Ott ezt mondja Efézus 1.3-ban. Áldott legyen Urunknak, Jézus Krisztusnak Istene és Atya, aki Krisztusban minden mennyei szellemi áldással megáldott minket. Isten működteti az áldást az életedben, és Isten fordítja vissza az átkot, amit rád mondanak ki. Miért? Miért nem történt meg az, amikor rájuk átokkal jöttek, gonosz szándékkal, hogy az bekövetkezett? Miért nem történt meg? Tessék? Mert áldottak. Mert azt mondta 1 Mózes 12-ben Isten, hogy megáldom azt, aki téged áld, és megátkozom azt, aki téged átkoz. Ez azt jelenti, hogy aki veled jót tesz, azt megáldom. Aki veled rosszat tesz, azzal én teszek rosszat. Testvérek, és egy utolsó gondolat. Ez a kérdés adja meg a választ arra, hogy kell-e neked foglalkoznod az átokkal. Többször előkerült már közöttünk, és többször előkerült az a kérdés, hogy átkozható vagy-e te, ha újjászülettél. Kérdezem tőletek, átkozható vagy-e te, ha újjászülettél, és Isten Jeremiás 31 szerint a szívedbe beírta a törvényeit, és benned él Krisztus szelleme. Átkozható vagy-e? A rád kimondott átok fog-e téged? Miért nem? Egy igét mondjatok csak, mert egy ige ezt bizonyítja. Már kicsit segítettem. Fog-e téged? 4 Mózes 23-23. Tessék? Így van. Bálám története. Mert nem fog varázslás Jákobom, sem jövendőmondás, más szóval átok, Izraelen. Idején adatik tudtára Jákobnak és Izraelnek, mit művelt Isten? Egy ellened készült sem fegyver lesz, jó szerencsés. Köszönöm, Jutka. Köszönöm szépen. Testvérek, mivel Isten lakja ezt a szövetséget, és te magad vagy az áldás, ezért, ha ellened gonoszul lépnek fel, akkor te áldjad az embereket. Mert azt mondja Jézus, áldjátok azokat, akik titeket átkoznak. Ha te áldás vagy, ha te úgy élsz, mint egy áldott ember, akkor áldjad azokat, akik titeket átkoznak. Áldjad a körötted lévő embereket. Ha rosszat forralnak ellened, ne félj, mert nem alszik Izraelnek őrzője. És az éjszaka során a láthatatlan világban történnek a dolgok. Istennek minden igéje, amit rád kimond, ami te vagy az ő szemében, az élő, az valóság. Isten áldja meg ezeket az igéket a szívetekben, hogy magatok értsétek meg. Én azt tudtam elmondani, hogy én ezt értem, ahogy én ezt élem, ami nekem reménységet és a szívemnek életet ad. Ezek az igék forogjanak benneteket, és teremjék meg a saját életetekben, a saját körülményetek között, a saját harcaitokban. Ezeknek minden gyümölcsét, és tapasztaljátok meg, hogy nem fog a varázslás rajtatok. Sőt, áldottak vagytok, mert Isten lakik bennetek. Ámen.